A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm gyülekezetünk tagjait és mindazokat, akik hallgatják, nézik ezt az Isten tiszteletet az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 276. dicséret első versét, egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi igeszakaszból, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv negyedik részének első 12 verséből.
Még beszéltek a néphez, amikor odaléptek hozzájuk a papok, a templom őrség parancsnoka és a szadduceusok, akik amiatt nehezteltek, hogy a népet tanítják és hirdetik, hogy Jézusban van a feltámadás a halálból. Ezért elfogták és őrizetbe vették őket másnapig, mert már este volt. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a férfiak száma mintegy 5000 lett. Másnap aztán Jeruzsálemben összegyűltek a vezetők, a vének, az írástudók és Annás a főpap, valamint Kajafás, János, Sándor és a főpapi nemzetségek valamennyi tagja. Majd miután középre állították őket, feltették nekik a kérdést. Milyen hatalommal vagy kinek a nevében tettétek ezt? Akkor Péter a Szentlélekkel megtelve így válaszolt. Népünk vezetői és Izrael vénei. Ha a mai napon egy beteg emberrel való jót tett felől vallattok minket, hogy mi által gyógyult meg, tudjátok meg ti mindnyájan és Izrael egész népe, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll ez előttetek egészségesen. Ez az a kő, amelyet ti mint építők megvetettetek, és amely mégis szegletkővé lett. Nincsen üdvösség senki másban, mert nem adott ott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének. Eddig olvastuk az igét, testvéreim, imádkozzunk. Hálás szívvel állunk előtted, Urunk Istenünk, aki az egyetlen, egy örök igaz Isten vagy, és megköszönjük életünket, megköszönjük azt, hogy te eléd jöhettünk ez alkalommal is. Köszönjük óvó és féltő szeretetedet, hogy ebben a rendkívüli világhelyzetben is, ebben a szorongatott helyzetben is te velünk vagy, te óvsz bennünket, mert szeretsz minket. És ez mindez azért történik, mert te megváltottál minket, gyermekeid lehetünk, és te kijelentetted azt, hogy minden, ami történik ebben a világban, ami velünk történik, ami az életünkben történik, arról te mindenről tudsz, és minden a javunkra válik. Köszönjük, hogy te azt akarod, hogy a célt, amit kitűztél életünkben, azt elérjük, azt, hogy egyre közelebb vonzál minket magadhoz, és ott is tartsál minket. Köszönjük a felolvasott igét, köszönjük, hogy láthatjuk, hogy az apostolok mind álltak ki hitük mellett, hogyan álltak ki te melletted, Úr Jézus. Bocsáss meg, hogy mi mindezeket tudva azt, hogy minden a javunkra válik, tudva azt, hogy egyedül te benned van üdvösségünk, mégis a világ körülményeire hivatkozva, vagy mert félelmünkre hivatkozunk, olyan sokszor eltávolodunk tőled, olyan sokszor meggyengül a mi hitünk, mert a mi bűneink visszahúznak. Kérünk, tisztíts meg szívünket, elménket, és add szent lelkedet, hogy beléd kapaszkodva megértsük a te üzenetedet, hogy tényleg az tudva, hogy minden a javunkra válik, és azt tudva, hogy te benned van üdvösségünk, tudjunk rád tekinteni, és életünket így éljük a továbbiakban is. Kérünk, így áld meg ezt az alkalmat is. Amen.
Amen. a mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét a Zsoltárok könyvének 32. részéből az első két versből hirdetem nektek. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 287. dicséret első versét énekeljük, járuljunk mi az Istennek szent fiához. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül hívva, kérve szeretném közöttetek üzenetét hirdetni, írva található a felolvasott helyen az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 4. részének 12. versében a következőképpen. Nincsen üdvösség senki másban, mert nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Amen. Kedves testvérek, annyi mostanában a baj és a nyomorúság, hogy létfontosságú tudnunk, hogy kihez kell fordulnunk a bajok közepette. Járvány ellen segít az oltás, de más betegségekben is orvosokhoz kell fordulnunk. Igaz, egy hívő orvos úgy fogalmazott, hogy mi csak kezelünk, de a gyógyulást Isten adja. Egy nehezen tanuló gyermeken segíthet a korrepetálás, de a tehetség mégiscsak Isten ajándéka. És ha a földi problémák között az Úr az igazi segítség, mennyivel inkább így van ez az örök élet kérdéseiben. Ezért is kell jól értenünk a mai ige üzenetét. Először néhány szót szeretnék szólni magáról, a történetről. Péter és János a feltámadott Jézus Krisztus ereje által az ő nevében meggyógyította a templom ékes kapujának sánta koldusát. A minden jótett elnyeri méltó büntetését mondásnak megfelelően ők sem maradhattak büntetés nélkül. A papok, aztán az apostolokat és a nagy tanács elé állították őket. A papi fejedelmek mind ott voltak, olvastuk az igében azt a felsorolást, hogy a legfőbb papi vezetők, az egész nagy tanács, mindenki, aki valamit is számított Izraelben, így lelki értelemben, mindenki ott volt. És kérdésre vonták őket, az apostolokat, hogy milyen hatalommal cselekszik azt, amit cselekesznek. És ekkor hangzott el világos bizonyságtételük, amelyet alapigeként olvastam fel. Annyit kell még előzetesen megjegyeznem, hogy az üdvösség főnév és az üdvözülni ige az eredeti görög szavak jelentése szerint szabadítást, megmentést, megtartatást és üdvösséget jelent. Első közelítésben tehát a születése óta sánta csodálatos gyógyítására vonatkozik. Tehát első közelítésben erre vonatkozik, hogy a megszabadítás, mármint a betegségből való megszabadítása Jézus Krisztus neve által történt. De Péter és János ezt a gondolatot kiszélesíti az örökké valóságra tekintettel, hiszen Jézus gyógyításai sohasem csak a földi síkra korlátozódtak, hanem a mennyre is vonatkoztak. És ez mindig a legfontosabb volt. Tehát amikor Jézus is annak idején, amikor itt járt a földön, és meggyógyított egy embert, akkor ott mindig szóba kerültek a bűnök is. Menj el, és többé ne vétkezzél. Vagy menj el, a te hited megtartott téged. Soha nem volt elég Jézusnak az, hogy valakit testi értelemben meggyógyítson. Vagy ha esetleg lelki gyógyulás nem is következett be, akkor Jézus ezt felemlítette, mint a 10 leprás esetében, amikor 9 nem jött vissza, csak egy jött vissza hálát adni az Úrnak, és akkor kérdezte, hogy és a többi 9? Az a többi 9 valóban csak testileg gyógyult meg, de ez az egy, aki visszajött, és aki Jézus Krisztusnak hálát adott, és Isten magasztalta, ez az egy nem csak testileg gyógyult meg, hanem lelkileg is. És így van ez az apostolok esetében is. Nekik sem csak a földi gyógyítás, a földi gyógyulás a lényeg, hanem sokkal fontosabb a lelki gyógyítás, a mennyei síkra vonatkozó gyógyítás. És most így vegyük szemre ennek az igének a jelentését, üzenetét. Az első kijelentés, ami elhangzik ebben az igében, az, hogy nincsen üdvösség senki másban. A mai posztmodern gondolkodásmód gyűlöli a kizárólagosságot. A New Age, az újkor filozófusai és közemberei egyaránt úgy gondolkoznak, hogy így is jó, és úgy is jó. Nincs objektív igazság, és nincs hamisság. Nincs jó, és nincs rossz. Nincs erkölcs, és nincs erkölcstelenség. Mindenki önmaga gondolkodásának a mércéje, vagy esetleg a mérce a közvéleményé, sőt, a mérce leginkább a közvéleményt formálók véleménye. Persze ez is változik, csak nem azt mondhatnám, hogy óráról órára. Tehát nincs objektív igazság, nincs hamisság, mindent egybe lehet mosni. A posztmodern gondolkodásmód gyűlöli a kizárólagosságot. Márpedig Isten szava teljesen egyértelművé teszi, hogy csak egy igazság van. Csak egyetlen erkölcs van. Csak egyetlen jó. És az üdvösségre egyetlen lehetőség van, a názáreti Jézus Krisztus, a megváltó Isten egyszülött fia, semmi és senki más. Nincsen üdvösség senki másban, azaz csak Jézus Krisztusban. Ugye magában az igében Jézus Krisztus neve nem szerepel, de korábban őróla van szó. Én egy kiragadott igét olvastam csupán fel. De vajon miért? Az üdvösség eredeti görög fogalma túl azon a sokrétű jelentésen, amelyet az előbb említettem, veszélyből való megmentést jelent. Tehát veszélyből való megmentés. És tulajdonképpen erről szól János evangéliumának 3. részében a 16. közismert vers is, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ebből a veszélyből, az elveszés, a kárhozat veszélyéből a megmentés az Jézus Krisztushoz van kapcsolva. Az üdvösség azért van csak Jézus Krisztusban, mert ő szerezte meg a számunkra. Egyedül ő tudott megmenteni. Saját élete árán. Kedves testvérek, hogyha valaki vízben fuldoklik, és valaki arra járó, akár a saját élete árán kimenti őt, akkor nem kezdünk el magyarázkodni, hogy tulajdonképpen bárki kimenthette volna, vagy esetleg ő maga is kiúszhatott volna, hogyha összeszedi magát, ha egyszer nem így történt. Hogyha valaki fuldoklik, és belefulladna a tónak vagy a folyónak a vizébe, és valaki kimenti, akkor nem mi is másolunk, hanem azt mondjuk, hogy ő mentette ki. És így az üdvösségre megmenteni egyedül Jézus Krisztus tud, méghozzá a saját élete árán. Istennek az ember, a bűnbe esett ember iránti haragját csak a Golgotai kereszt csillapíthatta le, és így szerezte meg Jézus Krisztus számunkra az üdvösséget. A második kijelentés, hogyha tovább megyünk az igében, így hangzik, mert nem adatott. Ez nem csak a magyarban szerepel passzív ige alakjában, hogy adatott, hanem a görögben is. És a Bibliában, ha a passzív ige mellett nem szerepel egy olyan kifejezés, hogy ki által, akkor az mindig Istenre vonatkozik. Ezt hívják passzívum divinumnak, tehát isteni szenvedő szerkezetnek, vagy isteni passzív alaknak. És mivel itt nem szerepel az, hogy valaki által történne a megmentés, ezért ez egyértelműen Istenre utal. A szabadulás, a megmentés, az üdvösség egyetlen lehetőségét maga Isten adta. Ő tervezte el, és ő valósította meg a kibékülés egyetlen módját az emberrel. Isten a kezdeményező, és Isten a végrehajtó, és neki úgy tetszett, hogy egyszülött fia által hozza el számunkra az üdvösséget. Tehát nem adatott, ez azt jelenti, hogy egyedül Isten tudta adni. Az embereknek. Ez a harmadik kifejezés. Tulajdonképpen az eredetiben úgy szerepel, hogy az emberek között. Üdvössége nem lehet más élőlénynek, csak embernek, mármint a megváltás értelmében. Az állatoknak nincsen örökké való lelkük, és bármilyen elkeserítő is ez a gyermekek és az állatbarát felnőttek számára, se bodri, se cirmi nem lesz ott az örökké valóságban. Nem fognak feltámadni az örök életre. A Biblia szerint ott is lesznek majd állatok, de nem mostani kedvenceink. Tehát az embereknek. És a következő kifejezés, a negyedik az, hogy az ég alatt. Ez pedig azt jelenti, hogy az angyaloknak sem adatik meg a megváltás lehetősége. Tudnélik, az Isten mellett megmaradt, bűntelen angyalok eleve az üdvösségben vannak, a bukott angyalok számára pedig az örök tűz, a tűz tava van fenntartva, és ettől a sorstól semmiképpen nem tudnak megszabadulni. Tehát a megváltás lehetősége egyedül az embereknek adatott meg. Mert nem adatott az embereknek az ég alatt. És így folytatódik tovább az ige, ez az ötödik kifejezés, amelyet magyaráznunk kell, más név, amely által. Az előzményekből, tehát ahogyan az előbb is mondtam, teljesen egyértelmű, hogy itt Jézus Krisztus nevéről van szó. A bibliai gondolkozásban a név tulajdonképpen azonos a viselőjével. Ha valakiről, illetve valakinek a nevéről van szó, az ugyanaz. És ugyanaz, hogyha valakiről, vagy valakinek az orcájáról, a színéről van szó. Tehát amikor Isten színe előtt vagyunk, akkor az azt jelenti, hogy Isten előtt vagyunk. Hogyha Isten nevéről van szó, az nem más, mint maga Jézus Krisztus. A Filippi levélben olvassuk, hogy Isten felmagasztalta őt, tudnélik Jézus Krisztust, és olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és a föld alattiaké. Az, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, az azt jelenti, hogy Jézus előtt fog meghajolni mindenki. Tehát erre mondtam, hogy a Bibliában a név az tulajdonképpen azonos a viselőjével. Jézusnak van személyneve, és vannak méltóság nevei, melyek mind-mind a küldetéséről szólnak. Egyszer régebben erről már volt szó, most inkább csak szeretném feleleveníteni azt, amit egy pár évvel ezelőtti igehirdetésben már elhangzott. Jézusnak a személyneve ez, hogy Jézus. Ez azt jelenti, hogy Jahve az Úr, a szabadító. József tudnélik, nevelő apja, Jézus nevelő apja, azt a parancsot kapta az úrangyalától, születendő gyermekére nézve, hogy nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Azért Jézus a neve, mert Jahve a szabadító. Isten a szabadító. Egyedül az Úrnál van a szabadítás. De nevezték őt, és ezek már méltóság nevek, Isten fiának, mivel hogy az, nevezték őt Dávid fiának, mellyel királyi méltóságára utaltak, és azokra a proféciákra, amelyeket maga Dávid király eljövendő utódáról mondott, például a 110. Zsoltár, vagy több más helyen is. Nevezték Krisztusnak, azaz Messiásnak, felkentnek, mert Isten, vagy így is mondhatnám, hogy a Szentlélek kente föl főprofétának, főpapnak és királynak. Ugye ismerjük, hogy az Ószövetség idején a profétákat, a papokat és a királyokat kenték fel beiktatásukkor olajjal, az olaj pedig mindig a Szentléleknek a jelképe. Jézus önmagát legtöbbször emberfiának nevezte, mely egyrészt jelenti azt, hogy értünk emberré lett, és Máriától született, de ez az önmegjelölés utalás volt a Dániel proféta által látott mennyei bíróra is, aki a végső ítéletet tartja. Tehát egyrészt lehet mondani azt, hogy ő Isten fia és ember fia olyan értelemben, hogy a Szentlélektől fogantatott, Istentől született, és ugyanakkor testi értelemben pedig Máriától, de az emberfia kifejezés jelenti azt, hogy ő fogja tartani majd az utolsó ítéletet az idők végén, mert az atya a dánieli proféciában az öregkorú átadja neki az ítélet jogát. Sőt, az úrangyala Józsefnek még azt is kijelentette, hogy neve Immánuel, amely azt jelenti, velünk az Isten. Tehát nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által idáig jutottunk el. És valóban Jézus valamennyi neve, személy neve, méltóság nevei mind-mind az ő küldetéséről, a megváltásról szólnak, hogy neki miért kellett embernek lennie, és miért kellett Istennek lennie. Hogy azért kellett embernek lennie, mert az ember bűnéért mást nem lehet felelőssé tenni, csak is az embert. De mi, emberek, bűnbe esett emberek, az Isten haragjának súlyát nem tudnánk elviselni, és elpusztulnánk, feltétlenül elpusztulnánk. És ezért kellett Jézusnak emberré lennie, hogy az ő emberi természetében tudja magára vállalni a mi bűneinket, az emberi bűnt. De ugyanakkor Istennek is kellett lennie, hiszen Istennek a bűn ellen való haragját csak az ő isteni természete által tudta elviselni, elhordozni. Ő bűntelen ember volt, mert bűnös ember nem tehet eleget a bűnökért. Ő bűntelen ember volt, ugyanakkor Isten egyszülött fia, a Szent Háromság Isten második személye, aki mint Isten a megváltást tértől és időtől függetlenül el tudta végezni. A fordítás szerint így folytatódik ez az ige, hogy amely által üdvözülhetnénk. Tehát, mert nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. De az eredeti görög szöveg, mert ott szerepel egy szócska, a dei szócska, ami azt jelenti, hogy kell. Tehát más név, amely által kell megtartatnunk. És nagyon fontos hallanunk, értenünk ezt a kell szócskát. A kell, ez megint Isten akaratára utal. Az ő akaratából kell. Ez megint hasonló, mint az a bizonyos passzívum divinum, amit az előbb említettem, hogyha egy szenvedő szerkezetben nincs ott, hogy ki által, akkor a Bibliában mindig Isten által. És megint azt kell mondanom, hogy itt, amikor azt olvassuk, hogy kell, az azt jelenti, hogy Isten akaratából kell. Ez a bibliai görög nyelvnek a sajátossága. De nem csak azért kell, mert hogy Isten akaratából kell, hanem azért is kell, mert különben elkárhoznánk. Tehát kell. Kell. A fuldoklónak meg kell kapaszkodnia valamiben vagy valakiben, különben megfullad és elmerül. Tehát kell, elengedhetetlenül kell. Ha valaki nem tud úszni, persze minden példa sántít, minden hasonlat sántít. Itt természetesen olyan fuldokról beszélek, aki nem tud úszni. Akkor neki meg kell kapaszkodnia valamiben vagy valakiben, különben megfullad és elmerül. Nekünk csak ezáltal, az egyetlen név által kell megtartatnunk. Meg kell kapaszkodnunk valakiben, ő benne, Jézus Krisztusban. Mert különben elkárhozunk, különben elmerülünk, különben végünk van. Ő általa kell megtartatnunk. És miért ő általa kell? Mert Isten így rendelte. És azáltal is, azért is kell, mert Isten akaratából bennünket meg akar menteni. Ő nem akar bennünket a kárhozatra küldeni. Már a világ teremtése előtt, egy örök tanácsvégzésben a Szent Háromság Isten eldöntötte, hogy azt az embert, aki majd, miután ő világot fog teremteni, majd miután embert teremt, majd miután a bűnbeesés bekövetkezik, hogyan kell megmenteni, hogy ne a kárhozatba kerüljön, ne a kárhozatban maradjon, pontosabban. Tehát tulajdonképpen Károli eredeti fordításában is így szerepel, hogy kellene megtartatnunk, amely által kellene megtartatnunk. Megtartatnunk, vagy megszabadulnunk, vagy üdvözülnünk. A görögben megint a passzív szerkezet szerepel, tehát Isten által. Ráadásul egy olyan igeidőben, amely valaminek a kezdetét jelenti. Azaz, itt amikor azt mondjuk, hogy megtartatnunk, akkor jobb lenne úgy fordítani, hogy üdvösségre jutnunk. Mert a megtartatás az azt jelenti, hogy valamiben már benne vagyunk, és abban az állapotban kellene bennünket megtartani, de ez rossz lenne nekünk, hogyha így lenne, mert ha a kárhozatban tartana meg bennünket Isten, akkor végünk lenne. Tehát mivel itt egy olyan igeidőben szerepel ez az ige, amely valaminek pontosan a kezdetét jelenti, tehát arra a pontra mutat rá, itt ezt legjobb lenne úgy fordítanunk, hogy üdvösségre jutnunk. Tehát mert nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által kell üdvösségre jutnunk. Így lehetne talán a legszabatosabban fordítani. És kedves testvérek, ez csodálatos, mert ez azt jelenti, hogy mindent Isten végez el. Ő végez el a megváltás munkáját. Ő adta a keresztre egyszülött fiát, hogy magára vegye a bűneinket, és belehaljon az Isten haragjába. Isten végezte el a megváltást, de ő végezte el személyes üdvösségünket is. Mert ő általa, e név által kell nekünk üdvösségre jutnunk. És itt már rólad és rólam van szó. Itt nem általában csak a megváltásról, hanem rólad és rólam van szó. Nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által kell nekünk üdvösségre jutnunk. Ez a legnagyobb bizonyosság a legnagyobb jó felől. Isten végezte el a megváltást, és Isten végezte el személyes üdvösségünket is. Hát magasztaljuk őt mindezért. Amen. Az igére válaszképpen a 294. dicséret második és harmadik versét énekeljük. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, valóban Te vagy a mi menedékünk, Te vagy a mi üdvösségünk, Te vagy a mi egyetlen igazi örömünk. Te vagy az, aki saját életed árán megmentettél bennünket. Hála legyen neked. Urunk, hadd tudatosítsuk újra és újra magunkban ezt az egyetlen igazi örömhírt, hogy a Te véred által van a mi megváltásunk, és a Te véred által van a mi személyes üdvösségre jutásunk is. Köszönjük, hogy minden a Te akaratodból történik ezen a világon. Nem csak az üdvösség, nem csak a megváltás, nem csak az örök életnek a dolgai, hanem ennek a földnek a történései is. Így erősíts meg bennünket abban a teljes bizonyosságban, hogy bármi történjék is körülöttünk a világban, vagy akár velünk, akár bennünk, az minden a Te akaratodból van, mert a Te gyermekeidnek a javát keresed. Van, akit kedvességgel hívogatsz, van, akinek az örömhírt mondod, hogy a veled való közösségben van egyedül az egyetlen jó, és van, akit rettentéssel hívogatsz, akár egy járvány által, akár azáltal, hogy majdnem agyonnyomják bűnei, és ezek alól menekül Te hozzád. Urunk, akár így, akár úgy, köszönjük Neked, hogy mindenféleképpen üdvösségünket munkálod. Köszönjük az ígéretet, amelyet újra és újra el szoktunk mondani, de olyan jó lenne, hogyha a bajokban is elhinnénk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Mert hogyha a Te mennyei Atyád neked nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadott Téged, mennyivel inkább nekünk ajándékoz mindent Te veled együtt. Mindent, amire csak szükségünk van. Földi szemmel nézve jót és rosszat, de a Te kezedben minden jó. Minden jó, kivéve a bűnt, de Urunk, még azt is tudjuk, hogy Te a bűnöket is fel tudod használni a magad céljai érdekében. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen bátorságunk lehet a hozzád való menetelben egyszülött fiad által. Köszönjük, Urunk, hogy Te állsz a gyászolók mellett is, különösképpen is imádkozunk azért a családért, amelyik az elmúlt héten állt meg ravatal mellett. Kérünk, hogy világosíts meg számukra is, hogy nem csak földi élet van, hanem örök élet is, és hogy az örök élet az Te benned gyökerezik. És kérünk, Urunk, a Te megmentő, megtartó kegyelmedért a járványban, földi értelemben is. Urunk, munkálkodj kegyelmesen egyéni életünkben, gyülekezetünkben. Kérünk országunk vezetőiért, hogy adj bölcsességet nekik. És Urunk, hadd bízzuk rád a történelemnek a folyását, hiszen tudjuk, hogy mindent a kezedben tartasz. És ugyanakkor hadd valljuk meg dicsőséges hitünket, nem csak a megváltásban, hanem abban is, hogy Te visszajössz majd. Mert amint Te elvégezteted, hogy az emberek egyszer meghalljanak, úgy Te is Úr Jézus, egyszer áldoztattál fel, hogy sokak bűnét megvásd, de másodjára majd bűn hordozása nélkül fogsz megjelenni mindazoknak, akik várnak téged üdvösségükre. Ebben a hitünkben erősíts meg, és add, hogy tekintetünket hadd vessük a mennyeiek felé, és várjunk téged vissza ide, erre a földre. Köszönjük, Urunk, hogy nem a gonoszsági és nem a sátáné az utolsó szó, hanem a tiéd. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végül az áldás kérése előtt a 424. dicséretünk első és harmadik versét énekeljük, ó, mely boldog az oly ember éltében, akit az Isten bévett kegyelmében. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.